Köszönjük, jó Istenünk, hogy a Te házadban lehetünk. Hálát adunk, hogy Te szólítasz bennünket. Köszönjük, hogy úgy teremtettél bennünket, hogy adtál választási lehetőséget. Köszönjük, Urunk, hogy választhatunk Téged ezen a délutánon is. Addurunk, hogy a jobbik részt válasszuk, és kérünk, hogy csendesítsd le szívünkben minden felfeltörő gondolatot, kísértést, vágyat, és addurunk, hogy szabadok legyünk arra, hogy rá tudjunk figyelni, koncentráljunk mindarra, amit akarsz nekünk mondani. Köszönjük Istenünk, hogy itt vagy, és meghallgatsz bennünket. Szóljál igéd által, az énekek által, a bizonságtevések által. Addurunk, hogy mi is imádságban tudjunk Te hozzád közeledni, és fogadjuk el uralmadat. Ne alkossunk rólad rossz, hamis felfogást az életünkbe. Ne éljünk rosszul, hamisan. Ne ferdítsük el az igazságot, hanem fogadjuk azt el. Kérünk Istenünk, hogy jelenjél meg közöttünk, és áldjál meg bennünket ma délután. Amen.
Szent színed elé járulunk, hogy hódoljunk neked, hogy hálával áldozzunk, magasztaljuk nagy neved, mert megmentetted népedet, életet adtál. Fogadd el szívünk uzgó szeretetének dalát, Te vagy az Istennek báránya, a magasságos fiam, aki kilépett a sírból, a halál nem fogott rajta. Szabadítunk lettél nékünk, benned van remény. Másban üdvösség, Tiéd minden dicsőség.
Szent színed elé járulunk, hogy hódoljunk neked, hogy hálával áldozzunk, magasztaljuk nagy neved,
mert megmentetted népedet, új életet adtál.
Hallgassuk meg Isten igéjét, amit írva találunk a Sámuel első könyvének negyedik részében. Sámuel első könyvének negyedik részéből fogjuk az igét olvasni, az első vers második mondatától a rész végéig a 22. verset is. És kiment Izrael a filiszteusok ellen harcolni, és tábort járának Ébenézernél, a filiszteusok pedig tábort járának Áfekben. És csatarendbe állának a filiszteusok Izrael ellen, és megütközének, és megverettették Izrael a filiszteusok által, és levágának a harcmezőn, mint egy 4000 embert. És mikor a nép a táborba visszatért, mondának Izrael vénei, vajon miért vert meg minket ma az Úr a filiszteusok előtt? Hozzuk el magunkhoz az Úr figyládáját Silóból, hogy jöjjön közénk az Úr, és szabadítson meg ellenségeink kezéből. Elküldte azért a nép Silóba, és elhozzák onnan a seregek urának frigyládáját, aki ül a kérubok felett. Ott volt Éli két fia is, az Isten frigyládájával, Hofni és Fineás. És mikor az Úr frigyládája táborba érkezett, rivalgott az egész Izrael nagy rivalgással, hogy megrendült a föld. Mikor pedig meghallották a filiszteusok a rivalgás hangját, mondának, micsoda nagy rivalgás hangja ez a zsidók táborában. És mikor megtudták, hogy az Úrnak ládája érkezett a táborba, megfélemlének a filiszteusok, mert mondának, Isten a táborba jött. És mondának, jaj nékünk, mert nem történt ilyen soha azelőtt. Jaj nékünk, Kicsoda szabadít meg minket ennek a hatalmas Istennek kezéből? Ez az az Isten, aki Egyiptomot mindenféle csapással sújtotta a pusztában. Legyetek bátrak, és legyetek férfiak, filiszteusok, hogy ne kelljen szolgálnatok a zsidóknak, mint ahogy ők szolgáltak néktek. Azért legyetek férfiak, és harcoljatok. Megütközének azért a filiszteusok, és megveretett Izrael, és kiki az ő sátorába menekült, és a vereség olyan nagy volt, az Izrael közül 30 000 gyalog hullott el. És az Isten ládája is elvétetett, és meghal a Élinek mindkét fia, Hofni és Fineás. Akkor elszalad a harcból egy ember a Benyámin nemzetségéből, és Silóba ment azon a napon, ruháit megszaggatván, és port hintvén a fejére. És imé, mikor odaért, Éli az ő székében ült, az útfélen várakozván, mert szíve rettegésben volt az Isten ládája miatt. És mihályt odaért az ember, hogy hírt mondjon a városban, jaj, veszékelt az egész város. És meghallotta Éli a kiáltás hangját, és mondta, micsoda nagy zavar, zajongás ez. Az az ember pedig sietve eljöve, és megmondotta Élinek. Éli pedig 98 esztendős volt, és szemei annyira meghomályosodtak, hogy már nem is látott. És mondta az ember Élinek, én a harcból jövök, én a harcból menekültem ma. És mondta, mi dolog történt, fiam? Felele a követ, és mondta, megfutamodott Izrael a filiszteusok előtt, és igen nagy veszteség lőn a népnek. És a te két fiad is meghalt, Hofni és Fineás, és az Isten ládáját is elvették. És lőn, hogy midőn az Isten ládáját említi, hátra esék a székről, a kapufélhez, és nyakát szegte, és meghalt, mert immár vén és nehéz ember vala. És ő 40 esztendeig ítélt Izrael felett, és az ő menye Fineásnak felesége, várandós vala is, amikor meghallá a hírt, hogy az Isten ládája elvétetett, és az ő ipa és férje meghalának, térdre esék és szüle, mert a fájdalmak meglepték. És amikor elalélt, mondának azok, akik mellette állnak, vala ne félj, mert fiút szültél, de ő nem felelt és nem figyelt arra, és nevezte a gyermeket Ikábódnak, mondván oda van Izrael dicsősége, mert elvétetett az Isten ládája és az ő ipa és az ő férje. És mondta ismét, oda van Izrael dicsősége, mert elvétetett az Isten ládája.
Minden szerinted legyen, Uram, te vagy a Mester, én az Anya, formálj és készíts cselve szerint, jó esik nékem, ha szabadíts. Minden szerinted legyen, Uram, bűnösségre
köszöntök én is mindenkit, aki ezen a meleg délután is eljött az Isten házába. Szeretnénk Isten tiszteletet gyakorolni. Isten tiszteletet, ami kedves az Istennek is. Egy igét olvasok a Zsoltárok 109. részéből. Hálát adok az Úrnak felettébb az én számmal, és dicsérem őt a sokaság közepette, mert jobb keze felől áll a szegénynek. Egyik alkalommal hallottam, hogy az egyik prédikátor testvér prédikált, és közben mondta, hogy testvérek, nézzétek, mert valaki lopja a kabátokat. Most nem kabátot lopunk, mert nincs kitéve egy se. De az Isten tisztelet végén jöttek a testvérhez, hogy hát testvér, elvitték a kabátomat. De nem mondtam? Hát azt képzeltük, hogy csak prédikál. Most ezen a délutánon én nem szeretném, hogy ez a hatás érjen bennünket, hogy azt képzeltük, hogy csak prédikál. Szeretném, hogyha őszintén átgondolnánk mindazt, amit hallunk, mindaz, ami történik az Isten házában. Ebben a felolvasott igében, amit a testvérünk felolvasott, láttuk, hogy az Isten kijelentette, hogy Éli és a két fia mit jelentett ki? Az Isten. Az elmúlt vasárnap hallottunk róla, hogy meg fognak halni. És mi volt a súlyosabb? Hogy egy napon bekövetkezett? Be. Engem ennek kapcsán foglalkoztat az, hogy milyenek az Istennek kedves szolgák. A történelemben megtörtént, hogy Éli és az ő fia is úgy éltek, úgy viselkedtek, úgy ítéltek, mert hiszen 40 éven keresztül volt bírája a népnek, ahogy nem volt kedves az Istennek. Hogy kéne kinézzünk mi ma, hogy kedvesek legyünk Istennek? Milyen egy kedves Isten tisztelet? Feltehetjük ezt a kérdést is. Az Istennek kedves szolgák, azok hiteles és megbízható emberek kell, hogy legyenek. Hiteles emberek az ő életükben, az ő hétköznapi gyakorlatukban. Hiteles emberek, akik nem hamisítják meg az Istennek igéjét. Hiteles emberek, azt mondja Pál apostol magáról, hogy Krisztusért járván követségben, mintha Isten kérne mi általunk. Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Istennek kedves szolgák azok, akik igazán törődnek azzal, hogy az embertársak, hogy az igehallgatók ki vannak-e békülve, vagy nem az Istennel. Azt mondja egy másik igeversben Pál apostol, hogy nem hamisítjuk meg az Istennek igéjét. Mintha most történtek volna meg a dolgok, úgy mondjuk el néktek az örömüzenetet, hogy meg lehet szabadulni, hogy fel lehet szabadulni a bűn alól, a megkötözöttségek alól, hogy az a békesség, ami Istentől jön, az lehet a miénk. És én azt szeretném, hogy ezen a délutánon az Isten tisztelet alkalmával mindenki kapna üzenetet az Istentől. Mindenki elmondhatná az Istennek azt, ami a szívén van. Hiszen a felolvasott igében úgy olvastam, hogy odaáll az Isten a szegénynek a pártjára. A mi jobb kezünk felől van az Isten. Meg akar hallgatni bennünket, felelni akar nekünk. Legyünk nyitottak erre.
Thank you. szolgálni a gyülekezetben, és nagy vágy volt a szívemben, és az Úr egy éneket helyezett a szívemre, ezt szeretném elénekelni. Hallgassák nagy szeretettel. Ez ord időben felcsendül egy drága üzenet, irgalomról szól, hű megváltómról. Már rég kívántál szabadulás bűnnek mélyéből, földünkre jött Jézus trónjáról a mennyből. Hald meg e jó hírt, Isten szeret, ő megbocsátja bűneidet. Két ágy karjával ő az a vár, úgy szeret Isten, jöjj siess már. Az ő fényében nincs sötétség, nem hagy egyedül, add át szívedet, boldog úgy lehetsz, ha Jézus vére eltörölte minden bűnödet. Énekelje szíved a szent üzenetet, meg e jó hírt, Isten szeret, ő megbocsátja bűneidet. Kitárt karjával ő az a vár, úgy szeret Isten, jöjj siess már.
Az énekkar szolgálatát kérjük, és Budai Dániel.
Ezen angyali szól, zatúr.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Jó itt lenni Szatmáron is. Délelőtt megkért egy testvér, hogy tegyek bizonságot, mert hallotta, hogy megnértem és nemrég bemerítkeztem, és hát szeretnék ennek eleget tenni, és szeretném elmondani a megtérésemet itt a testvérek előtt. Az én első odaszánásom gyermekkoromban történt, egy gyergyói távozás alatt, gyerekhéten, egyik alkalomkor nagytatám volt fenn a táborba, és ő szolgált, és akkor érintett meg engem legelőször Isten igéje, és akkor maradtam vissza, és imádkoztunk. Hát ez a döntés nem tartott sokáig, úgymond ahogy lehetünk a táborba, és elkezdődött megint az iskola, ugyanúgy visszazökkentem abba az életmódba, amit folytattam addig, ugyanazt tettem, mint az eddig, és addig. Ezután következtek úgymond ilyen fellángolások az életemben. Sokszor szólt hozzám Isten, és sokszor vissza is maradtam, és eleget is tettem ennek a hívásnak, de ugyanígy történt ezekkel a döntésekkel is, hogy utána kihunytak, mint egy szalmalánk. És eljött így egy evangelizációs hét most, ami volt februárban nálunk, és hát az eddig nekem természetes volt, hogy Isten ilyen evangelizációs alkalmukhoz szól hozzám, és van üzenete számomra, és szólít engem a megtérésre. És hát addig megkeményítettem az én szívemet, nem válaszoltam ezekre a hívásokra, lehet azoktól a kudarcoktól, amik voltak, hogy úgymond egy fellángolás volt az életemben, és utána pedig ez kialudt, és nem folytatódott tovább. És elmúlt ez az evangelizációs hét, és észrevettem, hogy egész héten nem szólt hozzám Isten, és nem volt késztetés az én szívemben a megtérésre, a visszamaradásra. És hát azelőtt hallottam még régebb, hogyha egy ember sokáig megkeményti az ő szívét, lehet, hogy elvitetik utána tőle a kegyelem is. Nem lesz többet kegyelem számára, Isten elveszi a kegyelmet. És hát megijedtem, hogy ez számomra már nincs több kegyelem, és hát nem kételkedtem sose abban, hogy létezik-e Isten, vagy Jézus eljött a földre, és megváltott minket. És hogy hát tudtam, hogy nekem is szükség van egy megtérésre. És eljött az evangelizációs hét utáni keddi alkalom, amikor egy ifjúsági alkalom volt, és akkor is evangelizációs jellegű volt ez az alkalom. És hát akkor éreztem, hogy Isten szól hozzám, és gondolkoztam, hogy hát lehet, hogy ez lesz az utolsó alkalom, amikor lehetőségem lesz a megtérésre és az újjászületésre. És hát visszamaradtam, és akkor letettem minden bűnömet, és olyan jó volt felszabadulni utána, éreztem azt a felszabadultságot, éreztem azt, mint hogyha levették volna egy nagy terhet az én vállamról. És az evangelizációs hét után nem sokkal volt felhívás arra, hogy bemerítkezésre. És gondolkoztam azon, hogy hát az Istennek egy parancs írja a Bibliában, hogy térjetek meg és keresztelkedjetek meg, így töltsétek be Istennek a parancsolatát. És gondolkoztam, hogy ha ez Istennek egy parancsolata, és van lehetőségem erre, akkor megteszem, és eleget teszek ennek a parancsnak. És Isten kegyelméből ez meg lehetett Pünkösdben, és ez egy bizonságtétel volt számomra, mivel hogy ez egy bizonságtétel, jelképes bizonságtétel, ezzel mutatom be azt, hogy én szakítottam a világgal, és ezentúl Istennel élek. És délelőtt most az imaórán volt az a felhívás, hogy imádkozunk Isten országának gyarapodásáért, épülésért. És hát gondolkoztam azért, hogy hát imádkozunk, ezre van felhívás, de én mit teszek azért, hogy Isten országa gyarapodjon. És hát gondolkoztam azon, hogy hát sokszor nyílt alkalom arra, hogy tegyek bizonságot, és nem tettem. És halogattam, hogy majd lehet, hogy megteszem. És sok osztálytársam majd beszélgethettem volna, de nem tettem ezt. És hát erre derült most világosság délelőtt, ezt mutatta meg nekem Isten, hogy akármilyen alkalom nyílik erre, meg kell tenni, bizonságot kell tenni, hogy ezáltal is bővüljön Istennek országa. És kérem a testvéreket, hogy imádkozzanak, hogy akármilyen lehetőség is nyílik, tudjunk bizonságot tenni másoknak, hogy ezáltal is bővüljön Istennek országa. Amen.
az énekkar szolgálatát kérjük, és Szabó Rebeka testvér.
Hogy szolgáljak, nem tudtam, hogy miről lesz az ige, és ez a téma foglalkoztatott már az elmúlt időben, hogy vajon milyen az én cselekedetem az emberek előtt, milyen képet alkotok az emberek előtt Istenről. És amint elolvastam az igét és a hozzáfűző magyarázatot, nagyon megérintett, hogy amikor azt írja, hogy az Éli pap fiainak a cselekedeté miatt az embereknek megváltozott Istenről a képe. Tehát nem az a félelmetes Isten volt már számukra, mint vala annak előtte. Amikor ismerték, tudták az Izrael népének kivonulását és mindezeket a csodákat, amit tett Isten az ő életükben, és ezért megváltozott a Istenről alkotott képük. Hát úgy gondolom, hogy nekünk, nem csak a papoknak, hanem nekünk is kell legyen a cselekedeteink bizonyítják Isten jelenlétét az életünkben. Mert azt írja a Péter apostolok első levelében, a második részében, hogy ti pedig választott nép, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből a világosságra hívott el benneteket. Az idő telik, rohan, és versenben ezt szeretném elmondani, de milyen jó, hogy felettünk még nem hangzott el az ítélet, mint Éli háza fölött, hanem a keresztről irgalom van, és jöhetünk a kereszt alá ma is. Páskújné Kovács Erzsébet, kereszten irgalom. Voltak szép napok, voltak rosszak, voltak örömök, bánatok. Életünknek ilyen az útja, hol tűnik a nap, hol felragyog. Múlnak az évek, elsuhannak, alig-alig vesszük észre. Mire feleszmélünk, már késő. Messzi múltba hult életünknek nagy része. A vágyak kihulnak szívünkből. Borongós őszben botorkálunk, mohós emlékekre avarra lép szüntelen megsebzett lábunk. Salétrom kúszik egyre feljebb, érzésünk megrodgyant falán. Sárgult emlékek huldogálnak életünk szürke alkonyán. Mély sodrású titkok bomlanak, kísérnek szelíd bánatok, külön útakon, külön sorsunk, külön keresztje, oly nagyok. De rajta az örök fénysugár, szent álmaink nincsenek veszve. Még nem voltunk, mikor az irgalom megbocsájtást írt a keresztre. Amen.
Járok a Jézus lábnyomán, mind a sír igén. Az égi Jeruzsálemből árad rám a fény. Bár vihartól nem sötétül el, fenn az égi jel. Felnézek hitte Jézusra, ő sosem hagy. Sötétül el, fent az égi jel. Felnézek
Sámuel első könyve, amiből délutánonként van ez a sorozat, egy átmeneti időszakról beszél, és mondhatnánk úgy is, hogy politikailag megalapozza a királyságot, mert majd látni fogjuk, hogy királyt kérnek, és akkor az úr választ királyt, és vannak ezek a próbálkozások. Egy átmeneti könyv, egy nagyon fontos történelmi könyv a zsidó történelemből, de a teljes írás Istentől ihletett és hasznos a mi számunkra minden történet, ami le van írva. Most ebben a részben, amit olvastunk, meg a következő részekből, amiről röviden szeretnék szólni, az Isten ládájával kapcsolatos, és mi tudjuk, hogy amikor a frigy ládáról beszélünk, akkor az Isten jelenlétét jelentette, képviselte, jelképezte ez a láda. Isten ott jelent meg, a kérubok között, ahogy olvastuk. És sajnos, hogy olyan felfogásúak voltak akkor az emberek, hogy úgy gondolták, hogy ők alkotják meg az Istenről szóló elképzelésüket. Mert ez az ember alkotta teológia éppen ezt jelenti. Hogy én mondom meg, hogy milyen az Isten. És manapság is sajnos ez a törekvés. Ki gondolnak valamit az emberek Istenről, és akkor azt mondják, ilyen az Isten. Mondhatnánk úgy is, hogy a mai napokban is, meg akkor régen is, az emberek Istent a saját képükre és hasonlatosságukra alkotják. Fordítva kellene, hogy legyen. Meg kellene engedjük, hogy Isten alkosson bennünket, nem csak akkor, amikor megszületünk, akkor földre jövünk, úgymond, hanem lelkileg is formáljon bennünket Isten. Az ő képére és hasonlatosságára. De ez sajnos, hogy nem így működik minden esetben. És úgy látjuk, hogy az emberek használják Istent, kihasználják Istent, vezetni akarják. Ők járnak elől az emberek, és azt mondják az Istennek, hogy jöjj. Kérnek valamit az Istentől, és követelik, hogy az Isten adja meg nekik. Nagyon, de nagyon rossz felfogás ez. Valaki ezt úgy jelképezte, vagy úgy példázta, hogy úgy van a bűnös ember az Isten gondolatával kapcsolatosan, mint a vak ember, aki soha nem látott például elefántot, és hogy magyarázod meg az ilyen embernek, hogy milyen az elefánt? Olvastam egyszer valahol, hogy 4 vak embert oda vittek az állatkertbe, és azt mondták, hogy na, menjetek és tapogassátok meg, és akkor mondjátok meg, hogy milyen az elefánt. És az egyik, ahogy közeledett az elefánthoz, épp az nagy testét tapogatta, és magas volt, és ahova ott mind olyan nagy volt, és azt mondta, hú, az elefánt olyan, mint egy fal. A másik egy másik oldalról közelítette meg, és épp a lábát fogta meg, és tapogatta, hú, azt mondja, az elefánt olyan, mint egy oszlop. A másik előről közelítette meg, és az ormányát fogta meg, és látta, hogy milyen hajlékony, és szinte csúszik, és azt mondja, hát, valami hajlékony, olyan azt mondja, mint a gumicső. Nem tudom, onnan tudhatta ő, hogy milyen a gumicső. A másik hátulabbról közelítette meg, és a farkát fogta meg, és ahogy ott fogdosta, azt mondja, hát az elefánt azt mondja, olyan, mint a kötél. Kinek volt igaza? Melyiknek? Valahogy ilyen az ember próbálkozása arról, hogy elképzelje az Istent. Nincs meg a képessége az embernek. Úgy születünk erre a földre, hogy nincs meg a képességünk, hogy ismerjük az Istent. Akármit csinálunk mi emberek, akármennyit okoskodunk, gondolkodunk azon, hogy vajon milyen is az Isten, nem tudunk rájönni. A filozófusok, a nagy tudósok éppen ezt akarták, képet alkottak az Istenről, de nem sikerült. A vallás alapítók, meg máskülönben ez a szó, hogy vallás, éppen ezt a próbálkozást akarja leírni, hogy az ember, a bűnös ember, akinek nincs képesítése, nincs lehetősége, hogy önmagában, saját erejében közeledjen Istenhez, de mégis akar közeledni az Istenhez. És akkor olyanféle vallások születnek, és olyanféle templomok születnek, és olyan elméletek vannak, mert úgy gondolja az ember. Nem így kell hozzáállni a dolgokhoz. És szeretném, testvéreim, hogy ezekből a részekből, a negyedik rész, ötödik, hatodik, hetedik részből, ahol a Frigyláda jelen van, szóljunk egy kicsit arról, hogy hogy is alkotják az emberek az Istenről lett alkotásukat, meg elképzelésüket. Az egyik, itt a negyedik részben látjuk azt, hogy az emberek úgy képzelik, hogy az Isten az egy tárgy. Azt mondja, hozzátok ide. Az egy doboz, az egy láda, szép, egy művészi alkotás, hozzátok ide. Hát az győzelmet fog adni nekünk. És vannak ilyen babonás, hiedelmes hozzáállások, még a kereszténységen belül is az én templomom. Figyeltétek, hogy elmennek az emberek a templom előtt, és mit csinálnak? Keresztet vetnek, ugye? Az én templomom. Jaj, az Isten. Vagy amikor elmegyek oda, nem tudom én milyen alkalmakor gyertyát gyújtani, meg milyen dolgokat kell csinálni, mert vannak bizonyos tárgyak, amelyeket oda kötünk, és azt gondoljuk, hogy az az Isten jelenlétét képviseli. És minden bizonnyal, hogy ott van, hogy ott lehet az Isten. Mert Isten mindenütt jelen van. De úgy gondolja az ember, hogy Isten be lehet zárni, korlátozni kell, és viszem, hordom, ahova én akarom. Miért nem kérdezte meg Izrael népe, hogy menjünk-e el, Uram, harcolni a filiszteusok ellen? Mert igaz, hogy a filiszteusok megtámadták őket. Miért nem kérdezték meg, hogy Uram, akarod? Nem foglalkoztak ezzel. Mentek harcolni. Nem törődtek a Frigyládával, nem törődtek az Isten jelenlétével. Mint a sok ember úgy éli az életét, hogy nem törődik, hogy van Isten, meg hogy hogy kell élni az életét. És akkor jön a következmény, 4000 katona meghal. És akkor se azt kérdezik, hogy mi miben vagyunk hibásak, hanem figyeljétek meg, azt kérdezték az Izrael vénei. Vajon miért vert meg minket ma az Úr a filiszteusok előtt? Más szóval, hát érdemeljük mi ezt? Csináljunk valamit, mert mi nálunk van a labda, úgymond. Mi kell, hogy megoldjuk ezt a helyzetet? Hozzuk ide a Frigyládát. És az egész ceremóniával szertartása jött, Hofni és Fineás, és minden odajött, és ami ezzel járt, rivalgás, mert sokszor a vallás csak egy érzelgőség sokaknál. Van valami, egy cselekedet, akár egy ének, akár egy koncert, akár egy valamilyen szertartás, egy imádság, vagy valamilyen összevetel, és azt gondolják, hogy csak ott van az Úr, és rivalgás, és nagy lelkesedés. De vajon ott van az Úr? Elhozták a Frigyládát. A filiszteusok is megfélemlettek. Elkezdődött a harc, és azt láttuk, és azt olvassuk az igében, hogy az Izrael a sátorába menekült. A vereség olyan nagy volt, hogy Izrael közül 30000 ember elhullott. Micsoda szánalmas hozzáállás ez. És testvéreim, mindig, amikor Istent úgy lekicsinylően kezeljük, és nem adjuk meg neki a megfelelő helyet az életünkben, lehetne szólni, hogy Éli hogy állt hozzá ehhez. Nézzétek, mennyi izgulás volt ebben az emberben. Ott volt, az úton várta, hogy vajon mi is van, mi is lesz. Meghal ő is. Nem cselekedte az Isten igéjét, nem élt úgy, ahogy kellett volna az Isten jelenlétében élni. Testvéreim, mi hogy élünk? Mi nem-e sokszor a tárgyaink, nem-e sokszor az események, a gyülekezeti összejövetelek, a szertartások varázsában vagyunk, és azt mondjuk, ott voltam az imaházba, még imádkoztam is, urvacsorázta, adakoztam, csináltam valamit, hát velem van az Úr. Vajon? Nem kell lekicsinylően kezelni az Urat. Nem kell egy olyan képet alkotni róla, mint hogyha ő lenne a mi szolgánk. Ő az Úr. Ő a király. És adjuk meg neki az első helyet az életünkben is, és a cselekedeteinkben is. Aztán tudjuk, hogy a filiszteusok kezébe került, és egy második hozzáállásban szeretnék szólni, hogy vannak emberek, akik nem tárgyként néznek úgymond erre az Úr jelenlétére, hanem trófeának tartják. Egy győzelmi jelnek, jelképnek tartják. És így voltak a filiszteusok. Na, megszereztük. Ott van, oda tesszük a mi Istenünknek a házába. Ott vannak az ajándékok, ott van minden, oda legyen téve. És oda tették, és tudjuk, hogy mi történt. Tudjuk, hogy mi történt. Hogy a Dágon leesett arccal a földre. Visszahelyezték. Nagyon sok embernek az Istenét így malterezni kell, vagy szegelni kell, alakítani kell, mert bukik, esik ide meg oda. Mert ilyen a hozzáállása az életben. És nagyon sok ember így áll hozzá Istenhez is. Hát ott a könyvtáromba, igaz, hogy vannak szennyes lapok is, meg mindenféle, ott a Biblia is. Nézd meg, milyen gyönyörű kötésben. Ott a Biblia is. Van nekem vallásom is, de egyáltalán nem használja. Az egy jelkép az ő életében, és azt gondolják, hogy így lehet élni, vagy így érdemes élni. Milyen szomorú az, amikor egész népnek ilyen a hozzáállása. Hogy az Istent visszük, és tesszük, és meg lehet oldani, mert ezt tették a filiszteusok. Na, a Dágon templomában nem, akkor vigyük el a másik városba. Akkor jött a betegség. Akkor vigyük el egy másik városba. Milyen szomorú, hogy nem látják be a bűneiket. Nem alázkodnak meg se az Izrael népe, se más népek. Ezt látjuk a modern korban is, testvéreim. A politikai összefogás, a tárgyalás, gazdaságilag is akarják az emberek a dolgokat oldani, megoldani, előrevinni, de nincs megalázkodás. Mert azt mondják, a mi kezünkben van minden. Isten, igen, lehet, hogy van, ott van a könyvtáramba, ott van a templomba, ismerem a papot, ismerem a szertartást, az énekeket, ennyi nekem elég. Az Isten jelenléte. Nem úgy veszem, hogy ez egy trófea, egy győzelmi jelkép. Több. Ő az Úr, ő bele akar szólni az életembe, és akkor, amikor betegségeket ad, akkor inkább meg kell állni előtte, hogy vajon Uram, mit akarsz, hogy én cselekedjek? Miből kell megváltozzak? Aztán tudjuk, a 6. részben akkor összefognak a filiszteusok varázslói, és ezek mondják, hogy hogy kell visszavinni a frigyládát, és nagyon érdekes, hogy Dávid majd, amikor visszaviszi a Sámuel 2. könyvében, majd erről is lesz szó, ugyanezt a módszert alkalmazza. És nagy baj volt, mert akkor majdnem leesett a szekérről, ugye, és Uzza meg kellett, hogy tartsa, és akkor meghalt, és akkor nem vitték el Jeruzsálembe. Tehát a filiszteusok kigondoltak egy utat, és visszavitték, úgymond, oda az Izrael földjére, és a bétsemesiekhez jutott az Istennek a láda. A 6. részben ezt olvassuk. És azt akarom mondani, hogy a bétsemesieknek törként volt jelen az Istennek a ládája. Mert úgy olvassuk, hogy ők tudták csinálni a külső szertartásokat. Mert ha eszetekbe juttatom az igéket, testvéreim, volt ott egy nagy kő, és ezek a bétsemesiek felvagdalták a szekér fájt és a teheneket, megáldozták az Úrnak egészen égő áldozatul. Akkor a léviták levették az Úrnak ládáját és a táskákat, azokat, amiket oda tettek a filiszteusok, és a bétsemesbeli emberek azon a napon egészen égő áldozatot és véres áldozatot áldoztak az Úrnak. Tehát tudták a külsőségeket, örvendeztek, amikor látták az Úrnak a ládáját, de mégis könnyelműen bántak az Istennek a ládájába. És ezért mondom, hogy törként volt ott közöttük, mert úgy olvassuk az igében, hogy megvert az Úr a bétsemesbeliek közül némelyeket, mivel az Úr ládájába tekintettek, megverre pedig a nép közül 50 000 és 70 embert. Hát az ütközetben meghalt 4 000 katona, a második ütközetben a filiszteusoknál meghalt 34 000 harcba. És itt, amikor belenéztek a ládába, 50 000 és 70, még nagyobb veszteség? Igen. Mert a könnyelműség is, az, aki gondtalanul él a Sionon, amelyik azt mondja, hogy mindent szabad nékem, megtartottam a szertartásokat, jelen voltam, és mindent, ahogy kell, a vallásom szertartásai szerint cselekedtem, én jól állok. Az ilyen embernek tör az Istennek a jelenléte, mert nem lehet könnyelműen bánni az Isten jelenlétével, maga az Istennel. Nem kell így. Vigyázni kell. Az Úr akarata szerint kell élni, de sajnos, hogy a bétsemesbeliek nem így éltek, és törként adatott nekik, és akkor azt mondták ezek az emberek, megint nincs megalázkodás. Nézzétek meg, ez a nép, akik politikailag akarnak fölemelkedni a többiek előtt, nem az Istennel való szövetségre néznek, és nem az Istenre tekintenek, hanem magukra néznek, és azt mondják a bétsemesbeliek, kicsoda állhat meg az Úrnak, az Úr előtte, Szent Isten előtt, kihez megy el mi tőlünk? Követeket küldtek, akkor Kirjátjárim lakosaihoz, és mondják, jöjjetek el, és vigyétek el azt magatokhoz. Próbáljátok meg ti is. Nem lehet ezzel a Szent Istennel. Persze, hogy nem lehet úgy, ahogy mi gondoljuk. Lehet úgy, ahogy ő gondolja. Lehet az ő útján járni. Az én útam, az betegség, az nyomorúság, az vereség, az baj. De ha az ő útját járom, akkor lehet vele élni. Csak az a baj, az ember nem akarja ezt. Szentül élni. Hogy becsületesen éljen. Hogy igazat szóljon. Hogy ne éljen a mocsokba, a szennybe, amit a mai világban csinálnak az emberek. Azt mondják az emberek, nem lehet. Ez nem lehet azt már betartani. Ki állhat meg az Isten előtt? Az, aki az Istent akarja követni. Mert lehetséges. Nem azért írja a Biblia ezeket a dolgokat, mert nem lehet. Lehet. Csak akarni kell. Aki akarja, jöjjön és vegyen. Aki én utánam akar jönni, mondja az Úr Jézus, az vegye fel a keresztjét. Hát sajnos, hogy tárgyként kezelték, trófeaként nézték egyesek, de tőrként is adatott az Istennek a ládája. A 7. részben, egy néhány igeversben úgy látjuk, hogy tekintély volt egyesek előtt. Eljöttek valóban a Kirjátjárimbeliek, és felvitték az Úrnak ládáját, és bevitték Abinadáb házába, mert dombon volt. És Eleázárt, az ő fiát, az Úr ládájának őrizésére rendelték. Tisztelet, becsület, az Istenhez méltó magatartás. Na ezt várja el Isten. Ez nem volt akkor az Éli idejében, és meg is jött a büntetés. Az Éli családjában, és az egész népben. Ez nem volt a filiszteusokban, ez nem volt a Bét-Semes beliekben, de volt ott a Kirjátjárim belieknél. És majd meg fogjuk látni a jövő vasárnap délután, hogy milyen nagy áldás volt ez. Nem csak a Kirjátjárim belieknek, hanem az egész népnek. Nagy ébredés volt. Miért? Hát azt mondták, amit az Isten mond, azt mi cselekszünk. Ahogy kell az Istennel bánni. Ahogy ő mondja, mi úgy akarunk élni. Testvéreim, erre kell, hogy törekedjünk. Nem ahogy mi gondoljuk az Istent, nem mi alkossuk a mi Istenünket, hanem engedjük, hogy ő formáljon bennünket, és az életünket, és minden eljárásunkat és cselekedetünket. Olvastam, illetve hallottam az egyik testvértől egy fiatal ember, valahol egy moldovai gyülekezetből, román testvér. Megtért az Úrhoz fiatal, nem volt családja, még nem alapított családot, és volt munkahelye. És az Úr a szívére helyezte, hogy nagyon komolyan adakozzon. És 5 éven keresztül a jövedelmének a 100%-át az Úrnak adta. És bolondnak tartották a munkatársai, és furcsának tartották a testvérek a gyülekezetben. Miért teszi ezt? Mit akar? Meg akarja venni a helyét ott valahol a szolgálatba, vagy ilyesmi? De ő alázatosan azt mondta, Isten ezt helyezte a szívemre. Most még nem kell eltartsom a családot, az Úr gondot visel rólam, olyan munkahelye volt, ahol élelmet is, meg szállítást is fizettek. És a jövedelmét odaadta az Úrnak. És 5 éve elteltével egy nyáron elment missziózni. Egy csoporttal, ifjúsági csoporttal. Elmentek Törökországba, Bulgáriába, meg ahova mentek több helyre. És ahogy jöttek visszafele ezen az úton, azt mondták, hogy lemegyünk Görögországba, hogy egy kicsit pihenjünk. Mégis ugye missziós csoport, egy gyülekezetbe mentek az egyik vasárnap. Egy kicsi gyülekezet volt ez, kevesen voltak. És bement ez a csoport, és szolgáltak. És ez a testvér is szolgált. És a végén ennek a gyülekezetnek az egyik testvérnő, egy idős mama, odajött ehhez az idegenhez, úgymond. És azt mondta, testvér, évek óta téged várlak. Hát mire? Azt mondja. Hát az Úr a szívemre ezt azt mondja, az egész vagyonomat hagyjam valakire. És én imádkoztam, hogy az Úr mutassa meg. És azt mondja, ahogy ide jöttél, megmutatta az Úr, hogy te vagy az az ember. Hát gondolta a testvére, hogy milyen vagyona van ennek a mamának. Olyan egyszerűen volt, felöltözve, nem tudom én, milyen előkelőnek nézett ki, nyelvezete is nem olyan előkelő, tanult, kifinomult volt. És azt mondja, amikor elmentem hozzá, abban a városban talán a legszebb háza volt. Emeletes. Minden meg volt. Még szolgái is voltak. de emellett még a tengerparton üdülő, meg nem tudom én hány hektár föld, meg szolgák, meg munkások, és mutatta, hogy mennyi a heti jövedelme, mennyi a havi jövedelem, ami ebből a vállalkozásból megy. Százszorosa, 200-szorosa volt ez annak, amit ő az Úrnak adott. Mert Isten félően élt. És azt mondta, hogy Isten a tekintély. Nem én szabom meg. Nem embereknek adakozok. Nem embereknek akarok tetszeni, hanem az Istennek. És ennek megvan a jutalma, testvéreim. Úgy, ahogy a bűnnek is. Úgy, ahogy a nem törődömségnek is. Megvan a büntetés az Éliházán, az izraelieken, a filiszteusokon, a bétsemesbelieken. Mindenkin megjött ennek a következménye, de megvan a következménye az is, amikor valaki hűségesen szolgál a Jóistennek. Lehet, hogy nem mindjárt, nem egy héten belül, nem egy hónapon belül, de megjön az áldása. Csak tekintsük az Istent, tartsuk nagy becsbe. Ő a leghatalmasabb, ő a legértékesebb. Fogadjuk el őt, és éljünk az ő akarata szerint. Amen.
Drága jó atyánk, köszönjük néked, hogy az Úr Jézust küldted el erre a földre, hogy egy ember se vesszen el bűnében. Köszönjük, hogy közel jöttél hozzánk, köszönjük, hogy mellénk álltál, és hallottad szívünk rezdülését, hallottad azt az óhajt, ami a szívünkből szállt fel hozzád. Szeretnénk mind mennybe jutni, szeretnénk mind új életben járni, a te követésedben lenni. Kérlek, hogy áldj meg így mindannyiunkat. Áld meg a te igédet az életünkben, hogy mindannyiunk életében meghozza a kellő gyümölcsöt. Segíts meg a hétköznapokban is, hogy neved dicsőségére tudjunk élni. Amen.